vigyázni kell ezekkel az ingyenes wifi-kkel, az ilyen kis szállásokon is, mert nem mindig vannak hozzáértően beállítva, és nyilván bárki be tud lépni egyszerűen egy admin-admin felhasználó név és jelszóval, akkor ezt más is meg tudja tenni, és akkor akár tud kompromitáló dolgokat is telepíteni az eszközre.
Hogyha nem történik informatikai incidens, akkor is spórul lehet járni. Tipikusan ilyen hajón, kompon szokott előfordulni, hogy ott az internet kapcsolat az egy ilyen drága tarifa alá esik, és hogyha valaki nem figyel, és mondjuk egy ilyen 1-2 órát ott végig netezik, vagy filmet tölt el, vagy valami nagy letöltésbe belebonyolódik, akkor annak az ára akár több százezer forintra is kijöhet.
Ha elmegyünk nyaralni, akkor senki nem tudatoskodni akar, hanem lazázni. Nyilván egyszer élünk, stb., meg most de jó, végre nem dolgozom, stb. És akkor nyilván ezzel fogunk foglalkozni, hogy most ez a nyilvános wifi, így meg úgy. Ezért jobb azt szerintem, hogyha inkább a saját eszközeinknek megvan a maga internet kapcsolata, és akkor nem kell ezzel foglalkozni, hogyha gyorsan meg kell valamit nézni, és gyorsan net kéne, mert nem tudom, ami helyzet van, és akkor jaj, most ez most milyen wifi, mert ugye ilyenkor jönnek a hibák, hogy akkor jaj, sietni kell, mert mindjárt indul a gép, és meg kell nézni valamit, és akkor az ember ilyenkor kapkod, nem figyel oda, és ebből jönnek később a bajok.
Nagyanyáink nem csukták be régen a kertkaput, de ma az a természetes, hogy elfordítjuk az árban a kulcsot. Az online birtokunk ajtaját sem hagyhatjuk nyitva, sőt, ma már minden ablakot is be kell zárnunk, és kapuőrt is kell állítanunk. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része, mi elmondjuk hogyan. Ez itt a Hack Felmetszők, veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, már is kezdünk. Itt a nyár lassan kicsit meg lehet végre állni, hátradőlni, eltenni a céges laptopokat és telefonokat is, jöhet a jól megérdemelt nyaralás, de hát ugye az ördög nyáron sem alszik, úgyhogy van pár dolog, amikre kibervédelmi szempontból is oda kell figyelni egy utazás előtt, és hát sajnos alatt is, úgyhogy a bőröndökbe szeretnénk most hasznos útravalókat csomagolni. Akik ebben segítenek, Csizmazi Adarab István Rambó, az ISZET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértője, és Weiss Balázs, a C-Contact Kft. IT tanácsadója. Sziasztok!
Szia, sziasztok!
Sziasztok!
Kezdjük onnan, hogy becsomagoljuk a fürdőruhát, a törölközőket és a papucsokat, és aztán mit csináljunk a mobileszközeinkkel? Ugye jó esetben nyaralásra nem visszük el a céges laptopokat, mert hogy miért vinnénk el. Tehát maradjunk annál első körben, hogy a mobiltelefonunkkal mit csináljunk, hogyan készítsük fel az utazásra.
Mielőtt nagyon fejest ugranánk itt a részletekbe, azt kell látni így messziről, hogy ilyen alkalom akkor, amikor utazás, nyaralásról van szó, sokkal nagyobb az esély a eszközöknek a elvesztésére, lopásra, rongálódásra, mint a hétköznapokban, nagyságrendekkel nagyobb a kockázat, és ezért itt tényleg kiemelt figyelmet kell fordítani utazási biztosításra, az eszközöknek a fizikai biztonságára, meg bizonyos lépéseknek a végrehajtására. Ez nem egy olyan opció, hogy érdemes csinálni, vagy nem érdemes, hanem ez fontos.
Oké, akkor mit csináljunk? Kezdjük mondjuk azzal, hogy átnézem a telefonomat, az applikációkat, akár a több évvel ezelőtti képeket rajta, tehát hogy nem biztos, hogy ennyi mindennel kell felvértezve lenni a telefonomnak, ha útnak indulok.
Általában az adatmentés, meg a rendszeres mentés, akár telefonról, akár laptopról, vagy bármilyen eszközről van szó, az különben is már fontosságot nyert itt a zsaruló vírusok óta kiemelten, tehát az adatainkat el kell menteni külső adathordozóval, többszörösen, akár felhőbe is, tehát ezeket érdemes megcsinálni, ugye beszéltünk, hogy ellophatják, elveszett, és akkor ugye ezeket nem nagyon tudjuk visszaszerezni a saját adatot, nem árusítják a boltba, úgy, mint egy Windows-t vagy egy szoftvert. Érdemes a frissítéseket is még otthon az indulás előtt lefuttatni. Ugye a frissítéseknek, hogy az a lényege, már beszéltünk erről többször is, hogy olyan hibákat javít ki, amin keresztül kártevők, támadások érkezhetnek. Tehát ez is jó, hogyha már napra készen van, és a vírusvédelem az pedig minden eszközön nélkülözhetetlen. Mobiltelefonokon, úgy, mint a tableten, számítógépen ez fontos. A céges gépet említetted még, nem egy olyan egyszerű kérdés, amire itt igennel nem lehet válaszolni. Nyilván egy céges gépet akkor visz az ember magával, hogyha egy céges kiküldetésre, konferenciára, vagy úgy utazik külföldre, vagy az otthonától távol, hogy azt viheti magával. A privát nyaralásra már nem egyértelmű, ott engedélyt kell kérni, meg kell kérdezni a munkáltatót, mert tehát ugye azt kell látni, hogy az adatoknak az elvesztése illetéktelen kezekbe kerül, sérülése, megsemmisülése, az egy nagy kockázata a cég felé, tehát az biztos, hogy egy egyedi megkérdezést és eljárást igényel.
Említetted a biztosításokat egyébként, hogy lehet ilyen mobileszközökre is utasbiztosítást kötni, feltételezem. De hát az csak magának a készüléknek az ára, az adatokattól még nem kerülnek újra elő, hogyha le vagyunk fedve biztosítással, nem?
De valóban, azzal nem lehet mit csinálni. De a készülék árát sem fizetik ki teljesen. De, hogy így utána néztem, hogy nagyjából 2-3 ezer forint egy ilyen készülékbiztosítás, nyilván ez függ a készülék értékétől is, meg a szolgáltatótól is, de körülbelül egy ilyen átlagos 100-200 ezer forintos készüléknek a biztosítás az manapság ennyibe kerül havonta, és hogyha elveszted, akkor is van önrész, tehát egy 10-15% önrész szokott mindig lenni, de az csak a készüléket pótolja, ez a biztosítás az adatokat semmiféleképpen nem.
Ugye ez evidens, hogy talán nem figyelünk úgy oda nyaralás alatt, beleülünk a homokba, úgyhogy a farzsebünkben van a telefon, tehát azért vannak ilyen fokozottabb faktorok, de hallani ilyen nyaralás alatti kiberrém történeteket, hogy milyen akár adathalász támadások érték a turistákat, ilyenekről lehet hallani?
Lehet hallani, ugye itt igazából az egyik probléma, hogy a hétköznapokban is erre elegendő figyelmet kellene fordítani, és nagyon sokan a hétköznapokban se fordítanak figyelmet, és hogyha elmegyünk nyaralni, akkor ugye ennek a kétszerese kellene az idegen helyen, ahol ugye nem tudjuk, hogy milyen Wi-Fi kapcsolatra kapcsolódunk, nem ismerjük annak a megbízhatóságát, nem úgy, mint mondjuk a munkahelyen vagy az otthonunkban. Sokféle kockázat felmerülhet, ugye ezeket a lopást meg egyebeket már ugye beszéltük, hogyha nem történik informatikai incidens, akkor is spórul lehet járni. Tipikusan ilyen hajón, kompon szokott előfordulni, hogy ott az internet kapcsolat az egy ilyen drága tarifa alá esik, és hogyha valaki nem figyel, és mondjuk egy ilyen 1-2 órát ott végig netezik, vagy filmet tölt el, vagy valami nagy letöltésbe belebonyolódik, akkor annak az ára akár több százezer forintra is kijöhet. Tehát érdemes mindig ezeket a internet kapcsolat ajánlatoknak az apró betűit is elolvasni, hogyha az ember nem akar ilyen kényelmetlen történetekbe belebonyolódni. Hogyha ilyen incidensekről, meg kockázatokról beszélünk, ugye említettem, hogy hát érdemes frissíteni és a hibajavításokat elvégezni. Olyat többször is olvastunk, hogy ilyen megbízhatatlan wifi kapcsolat volt ilyen szállodákba, nevezzük kétesnek ezt a wifi kapcsolatot, ami rögtön ugye földobott egy ablakot, hogy frissítések érkeztek, és hát ugye gyanús, hogy ha én frissítettem, akkor hogy megint ilyen nagy frissítések jönnek, és ott kiderült, hogy mindenkinek följött ez a bizonyos ablak, és ott ilyen kártevővel akarták megfertőzni az eszközöket. Érdemes gyanakodni, hogyha ahogy rákapcsolódunk, azonnal jönnek ilyen frissítésre szolgáló ablakok, akkor érdemes végig gondolni, hogy érdemes oda csatlakozni, vagy sem. Hogyha olyan helyre utazunk, hogy mint tudom én, húzamosabb ideig, akkor célszerű lehet például egy helyi SIM-kártyás telefont, vagy helyi netet igénybe venni, úgyhogy mi fizetjük, ha hosszabb időre megyünk, és akkor ugye ezek a plusz roaming díjak, vagy pedig a nyitott wifi-től meg lehet szabadulni, illetve hát, ha már nyitott wifi-re kapcsolódik valaki, akkor azért a VPN, miről beszéltünk, ez a virtuális magánhálózat azért segíthet ezen a kapcsolódáson azzal, hogy titkosítja az adatforgalmat.
Ezt is venni kell, ugye? Tehát előre ezt így otthon már le kell szervezni ezt a részét.
Hát a regisztrációt azt el kell végezni otthonról, vannak ebből ingyenesek, meg fizetősök, a fizetősök azért megbízhatóbbak szoktak lenni, meg ugye ott egy szerződésbe állunk a szolgáltatóval, tehát van mit számon kérni, hogyha bármi történik, meg ugye az a tapasztalat, hogy ezek megbízhatóbbak szoktak lenni, meg sebességbe gyorsabbak, hogyha előfizetés van egy ilyen VPN szolgáltatásra, de vannak ingyenesek is.
Balázs.
Igen, a nyilvános wifi, azt én nem annyira ajánlanám, tehát hogy István sem. Nyilván Európában a roaming díjak most nincsenek, tehát gyakorlatilag az ilyen alapcsomagoknál ugyanaz az adatkeret áll rendelkezésre külföldön is, telefonálni ugyanannyiért lehet, tehát most az unión belülről beszélünk. Az ilyen nagyobb adatcsomagoknál szokták egy kicsit megnyesni, hogy mondjuk nem tudom, nem 20 GB van, hanem a roaming esetén csak 16 GB, de ez szerintem viszonylag befogadható, illetve hát így nézegettem, például, hogyha Amerikában majd nyaralni a valaki, akkor ott most nagyjából a nagy szolgáltatóknál, tehát ott a T-Mobile vagy az AT&T, nagyjából ilyen 8000 forint körül van egy 10 GB-os adatcsomag. Ez adnak egy külön e-SIM-et, vagy egy rendes SIM-kártyát, és akkor egy hónapig lehet használni. Tehát szerintem most ez a 8000 forint, ez nem egy nagy költség. Ugye az ilyen chat alkalmazásokból már lehet telefonálni, és az itthoniakkal biztos, hogy tudunk beszélni a mobil interneten keresztül, ott azért az 5G lefedettség is kicsit más szinten áll, mint nálunk. De szerintem, hogyha most azt nem néztem, hogyha telefonálni is akarunk, akkor mennyibe kerül egy ilyen havi csomag, de nem hiszem, hogy túl sokkal többe kerül. Szerintem ezt a, nem tudom, 10.000 forint körüli összeget megéri rászállni, hogy ne tegyük ki magunkat a nyilvános wifi-k veszélyeinek.
Tehát sehol nem ajánlatok hát nyilvános wifi-t, se reptéren, se szállodában,
hát
sehol.
Itt a tudatosság azért elég fontos, tehát ha mondjuk ott vagyunk egy reptéren, és mondjuk várjuk a járatunkat, azért egy átlag embernek ki kell bírni azt az 1-2 órát net nélkül, tehát hát, azért nem annyira fontos.
A tapasztalat azért
nem annyira fontos. Oroszországban ismerem, hogy ott úgy működik, hogy rá lehet csatlakozni egy netre, be kell regisztrálni e-mail címmel, nyilván nem a igazi jelszavamat adom meg hozzá, hanem regisztrálni kell. Na, attól kezdve az ember élete végéig kapja ezeket a spameket, és feliratkozik ott mindenféle listára, tehát ott azért szerintem eléggé visszaélnek ezzel, de hogyha mondjuk elmész nyaralni, és meg akarod nézni, hogy milyen programok vannak, milyen kirándulások vannak, hova lehet elmenni, akkor nyilván, ha nem gépelsz be személyes adatot, akkor egy McDonald's-be vagy bárhol begépelgetheted a dolgodat. Ha viszont azt nézed, hogy szükséged van adatforgalomra, roamingra, nem telefonálásra, hanem mondjuk adatforgalomra, az rögtön előkerül ott, amikor például kirándulni akarsz, és akkor mondjuk a Google Maps-nek az adatforgalma, az kellene abba az országba. Tehát azért, ha ilyen jellegű a kirándulás, és az ember tájékozódni akar, akkor ott az adatforgalomra már is szükség lehet.
Hát ezt azért nehéz megúszni. Mondjuk egy kenutúrán el tudom képzelni, hogy nem kell, mert a folyó egy irányba folyik, de hát azért mindenhol máshol kell.
Meg az a másik, hogy te ugye tudatosságot említettél, na most, hogyha elmegyünk nyaralni, akkor senki nem tudatoskodni akar, hanem lazázni. Nyilván egyszer élünk, stb., meg most de jó, végre nem dolgozom, stb. És akkor nyilván ezzel fogunk foglalkozni, hogy most ez a nyilvános wifi így, meg úgy ezért jobb azt szerintem, hogyha inkább a saját eszközeinknek megvan a maga internet kapcsolata, és akkor nem kell ezzel foglalkozni, hogyha gyorsan meg kell valamit nézni, és gyorsan net kéne, mert nem tudom, ami helyzet van, és akkor jaj, most ez most milyen wifi, mert ugye ilyenkor jönnek a hibák, hogy akkor jaj, sietni kell, mert mindjárt indul a gép, és meg kell nézni valamit, és akkor az ember ilyenkor kapkod, nem figyel oda, és ebből jönnek később a bajok, és hát ez itt azért nagyon súlyos árakat lehet fizetni a figyelmetlenkedésekért.
Olyan lehetséges, hogy mondjuk átlépünk egy bizonyos országhatárt, és bele akarnak nézni a mobiltelefonunkba? Ilyenről lehet hallani, olvastam ilyen példát.
Vannak ilyen országok, most ugye eddig ilyen átlagos úti célpontokról beszéltünk, de ha mondjuk az Egyesült Államokba utazol, akkor ott joguk van belenézni ebbe az eszközbe. Ha jól tudom, akkor meg is kérdezhetik a jelszavadat, hogyha titkosítva van.
Meg kell adni.
Azt hiszem, hogy Izrael is ilyen szigorú ország, ahol szintén így benézhetnek. El is kobozhatják az eszközödet, hogyha arra indokot látnak, illetve jogukban áll nem beengedni téged ebbe az országba, de nyilván nem az országok többsége ilyen. Ha ilyen országba indul az ember, és gondolom Kína is hasonló szigorú szabályokkal rendelkezett, akkor nyilván egy más stratégiát vesz el az ember. Nem a saját gépével, vagy akkor egy másodlagos üres számítógéppel érkezem oda, ami nem céges és nem bizalmas adatok vannak rajta, és akkor úgy vagyok vele, hogy hát ha elveszik, akkor a veszteséglistára írom, de akkor nem az igazi eszközt áldozom föl. Tehát ott egy más stratégia kell ezekbe az országokba, az biztos.
És olyan lehet-e, gondolom ez sem mindenhol, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz, ha hozzá akarok férni a felkeresett országban, akkor speciális digitális tanúsítvány telepítését követelik. Ezt követelhetik?
Lehet ilyen, persze.
És ez mit jelent? Mi az a speciális digitális tanúsítvány? Ez mi fánterem?
Láttunk erre éppen azt hiszem a közelmúltban példát, amikor a katari foci BB-re úgy mehettek be a látogatók, hogy kötelező volt a telefonjukon egy alkalmazást letölteni, ami egyrészt szolgáltatott adatot a delikvensnek, hogy lássa, hogy mikor kezdődnek a meccsek, mik a programok, másrészt meg szolgáltatott az ottani ország hatóságainak, hogy ki hol tartózkodik, és egy ilyen kontrollt gyakorolt nyomkövetőt.
Ez legális egyébként?
Hát az adott országban ez legális, és ugye ha valaki meg akarta nézni a foci VB-t, akkor eldöntette, hogy ez neki belefér-e, és akkor legfeljebb nem ment. Tehát ez a két opció volt, hogy akarsz menni, akkor nyilván...
Akarsz menni, utána életed végéig követhetnek.
Hát itt ebbe az esetben szintén, ugye az előbb emlegetett recept az biztos jó. Van a fiókban egy előző generációs, de még működő mobiltelefon, azt elviszem magammal Katarba, és akkor utána visszakerül a fiókba, és nem a az igazi telefonommal megyek, az igazi kontaktjaimmal, akár még csinálhatok ilyenkor egy messenger, meg gmail-es regisztrációt csak erre a célra, hogy a családtagjaimmal tudjam a kapcsolatot tartani, aztán utána nem használom semmire, vagy pedig eldobható e-mail címet. Ez is azok közé, az országok közé tartozik, ahol előtte egy ilyen stratégiát kell alkotni, mert nem a szokványos helyszín.
Ezért is érdemes az utazás előtt tájékozódni arról az országról, ahova megyünk, mert főleg itt azért az Európai Unión kívül nyilván más kultúra, más szokások vannak, más, hogy közelítenek bizonyos témákhoz, más a gondolkodásmód, és lehetnek ilyen kérések például a határ átlépéskor, és ha erre föl vagyunk készülve, akkor ebben az esetben például nem a saját éles készülékünket visszük, hanem valami régebbi mobilt előszedünk a fiókból, amit aztán a vége a nyaralásnak, vagy kilépünk az országból, akkor abban a pillanatban vissza lehet állítani gyári állapotba, és akkor túl vagyunk az egészen. Nem az, hogy a saját mobilunkat tesszük ki mindenfélnek, amit aztán utána nyilván vissza lehet állítani ugyanúgy gyári állapotba, csak azért több idő beállítani a sok mindent, hogy az kézre álljon aztán a mindennapi használat.
Sok ilyen van, hogy ilyen átállításoknál az adatok egy része eltűnik.
Hát az meg a másik, igen.
Nem mindig tökéletes ez a szinkronizáció, maradjunk annyiban. Ebből más veszélyünk nem lehet, tehát elfogadjuk, hogy követnek minket, és ennyi, tudják, hol vagyunk, mit csinálunk, milyenek a szokásaink, milyen oldalakat nézünk, ami már önmagában nyilván nem annyira vidám dolog, de hogy más bajunk lehet ebből?
Persze lehet, de hát ha van vírusírtó a készüléken mondjuk, akkor azért az sok mindentől meg tud védeni. Szó volt arról, hogy ki tudja, mit raknak ott föl, hogyha be kell lépni az országban, milyen alkalmazásokat, vagy ami a háttérbe küld ilyen olyan adatokat, és akkor befelé is jöhet. Nyilván attól függően, hogy milyen jogosultság van az adott alkalmazásnak, és akkor így, hogyha ha nincs semmi védelem az eszközünkön, akkor simán települhet bármi. Úgyhogy én mindenképpen vírusírtó nélkül nem indulnék el mobil eszközön sem. Hát most nyilván Androidról beszélünk, a régi sztori.
Igen, igen. iOS versus Android, igen, igen, biztonsági szintjét tekintve. Ha már nyomkövetés, ha én indulás előtt be akarom állítani, hogy legyen nyomkövető a telefonomon, hogyha nagy Isten számítok rá, hogy tényleg lazább leszek, és élek a világba, és elhagyom a telefonomat, akkor az hogyan működik? Ez hogy követem le utána a telefonomat, hogy merre jár, meg egyáltalán hogy kell beállítani?
Erre több lehetőség van. Az ISET Mobile Security-nál például be tudod kapcsolni ezt a lopásvédelem funkciót, ehhez van nyomkövetés, bármikor le tudod kérdezni az eszköz helyzetét, hogyha ellopják, vagy elhagyod, akkor ezt nyilván eltűntnek kell bekapcsolni. És akkor abban az esetben tudsz fotót csinálni a kamerával, tehát meg tudod nézni, hogy kinek a kezében van a telefon, ki használja, stb. És távolról le lehet törölni teljesen, tehát vissza lehet állítani gyári állapotba, és akkor törlődnek az adatok. Ha valakinek nincs vírusírtója, akkor a nagy szolgáltatóknál, Google, Apple, ott is vannak ilyen nyomkövetési funkciók, ott változik, hogy mit tudnak. Hát általában ott is így a helyzetet be lehet határolni, meg talán némelyiknél van az olyan lehetőség is, hogy távolról tudod törölni a készüléket adott esetben, de mondjuk ilyen fotókat lekérni. Például szerintem ami fontos, hogy mert ugye nem csak az, hogy ellopják a készüléket, hanem lehet az ember, uram, bocsá, figyelmetlen is, és akkor valahol ott hagyod, és a mobile security-nál be lehet állítani, hogy kiírja a képernyőre egy ilyen kapcsolattartói adatot, mondjuk a telefonszámodat, vagy a valamelyik családtagnak a telefonszámát, és akkor nyilván érdemes inkább azt megadni, mert hogyha elhagyod a telefonodat, akkor téged nem fognak elérni, és akkor ezen a becsületes megtalálónak megvan a lehetősége, hogy ezen a számon keresztül el tud érni. Úgyhogy ezeket érdemes mindig beállítani az utazás előtt. Hát ugye sok mindent említettünk, és szerintem itt kiemelhetjük így külön is, hogy a utazás előtt nagyon fontos az, hogy rákészüljünk ilyen szempontból is, mert ugye manapság így digitálisan éljük sok szempontból az életünket, és ne a reptéljusson ez eszünkbe, amiről most beszélünk. Tehát ezek az előkészületek, ezt igazából rá kell szenni egy fél órát, egy órát az ember, hogy átgondolja ezeket a szempontokat, amik most itt elhangzanak, és akkor ennyi, tehát nem kell ezen napokat évődni, meg állítgatni.
Illetve ez a lopásvédelem, ez ugye nem csak a mobiltelefonra, hanem a számítógépre is ugyanígy igénybe vehető, tehát ott is, hogyha ez az eszköz eltűnik, akkor ugyanezeket a lehetőségeket a asztali noteszgépnél is el lehet végezni, vagy elérhetőek.
Valahol azt javasolják, hogy titkosítsuk az eszközeinket, akár a mobil eszközünket, akár a laptopunkat indulás előtt. Ez mit jelent a titkosítás, és ki elől is mit rejtünk el?
Hát alapvetően a titkosítás az azt jelenti, hogy az adatok úgy tárolódnak a tárhelyen gyakorlatilag, hogyha nem adod meg a titkosítás feloldásához szükséges kódot, mondjuk egy jelszót, ami feloldja ugye a titkosítást, akkor egy illetéktelenek nem tudnak hozzáférni. Tehát mondjuk itt van az én laptopom, ezt hogyha elhagyom, akkor hiába veszik ki belőle az SSD-t mondjuk, nem tudják megnézni, hogy milyen adatok vannak rajta, mert le van titkosítva, és csak akkor tudják megnézni, hogyha vissza tudják fejteni a titkosítást. Hát most azt így nem fogják tudni visszafejteni, az biztos. Mondjuk a cég céges eszközöknél, tehát ha valaki még esetleg nem használ titkosítást, főleg laptopon, akkor ez szerintem ez erősen ajánlott, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom. A mobil készülékeknél pedig az újabb androidoknál alapvetően, hogyha bekapcsolod a jelszavas képernyővédelmet, vagy a PIN-kódos képernyővédelmet, akkor már elméletileg alapvetően titkosítja az adatokat, tehát nem fognak tudni hozzáférni. Ez jó, nyilván, tehát most sokféle gyártó van, rendszere is válogatja, de alapvetően a mai androidokban ez a képesség benne van.
Ez a titkosítási folyamat egyébként olyan, hogy ez nem csak a nyaralás előtti induláshoz konnektálható hozzá, hanem a hétköznapokhoz is nyugodtan. Tehát amikor egy eszközt birtokba akarunk venni, és elképzeljük, hogy mi lenne, ha elhagynánk, vagy illetéktelen kezekbe kerülne, akkor ez, ha otthon vagyunk, is elég fontos. És egy kicsit visszautal egy korábbi adásunkra, amikor ugye a jelszavakról beszélgettünk, mert hogy ugye itt is a szolgáltatásokhoz, vagy a titkosítás, vagy az egyébhez a kellően megfelelően erős jelszót kell választani, ami már volt terítéken, de hát nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez egy milyen fontos terület.
Jó, akkor nézzük meg azt, hogy mondjuk egy mobil vírusvédelem külföldön miben lehet jó, ugye már említettetek néhány aspektust. Mondjuk most az jut eszembe, hogy nyilvános wifi-re, ha mégis felmerészkedek, és van mobil vírusvédelmem, akkor így a kettő működhet együtt, vagy ezért úgysem ajánlott?
Hát a kártevő jelentkezik, tehát hogyha mondjuk adathalász weboldalra tévedek, akkor ugye az adathalászat elleni védelem az rögtön beri azt, hogyha olyan oldalra kerülök, illetve hogyha kártevővel próbálják megfertőzni az eszközt, kapok mondjuk egy üzenetet, amire kattintanék egy linkre, vagy egy SMS-be érkező linkre, ugye beszéltünk arról a 2 évvel ezelőtti FedEx-es csalásról, az pont ugye ilyen kártékony linket tartalmazó SMS-sel jött, nem is e-mailessel, akkor ez a vírusvédelem ez ki tudja védeni, de olyan esetekben is tud ez segíteni, hogyha mondjuk úgy megyünk el egy linkre, hogy befényképezünk a kamerával egy QR kódot, ami ugye azt ígéri, hogy mit tudom én, a parkolás segíti, vagy a komponentrendet mutatja meg, hogyha ez is kártékony linkre vinne el minket, akkor a vírusvédelem ezt is tudja blokkolni. Tényleg egy elengedhetetlen kellék a vírusvédelem a telefonon.
Illetve Windowsra szánt termékekben is ez az úgynevezett hálózatfelügyelt funkció, ami azért jó, hogyha azt így az ember elindítja, akkor 1-2 perc alatt átnézi az adott hálózatot, amire csatlakozunk, tehát mondjuk egy nyilvános wifi-nél is megnézi, hogy az adott wifi-t nyújtó routernek van-e valamilyen sebezhetősége, van-e valami probléma. Hát ez nyilván, hogyha tanál valamit, akkor ez már elgondolkoztatott minket, hogy ezt valóban érdemes-e ezt használni. Illetve azt is kilistázza, hogy milyen eszközök csatlakoznak az adott wifi-re. Nyaralásnál is otthon is hasznos lehet, hogy meg tudjuk nézni, hogy van-e esetleg valamilyen eszköz, ami nem a miénk, és akkor mondjuk az otthoni wifi-t így meg tudjuk változtatni. Illetve van már olyan funkció is, ami az úgynevezett smishing támadások ellen is véd, tehát hogy SMS-ben kapsz mondjuk egy csomagküldőtől egy üzenetet, hogy csomagod érkezik, külföldön is lehetnek ilyenek, tehát simán, és akkor abban van egy káros link, és akkor emiatt is jelez a vírusírtó, hogy ezzel gondolja. Tehát nagyon sok mindent lehet így említeni. Alkalmazásvédelem szerintem az is fontos, hogyha mégse állítottál be normális jelszót, valahogy mégis be tudnak lépni a telefonodba, akkor ugye ez az alkalmazásvédelmen le tudod védeni azokat az alkalmazásokat egy plusz PIN-kóddal, vagy ugye amit úgy lenyomattal föl tudsz később oldani, vagy a PIN-kód beírásával, és akkor ezeket az alkalmazásokat, amiben érzékeny adatok vannak, e-levelezés, felhős tárhely, stb. Banki alkalmazás, sok ilyesmi, ezeket levéded egy plusz jelszó, vagy PIN-kóddal, és akkor nem tudnak ahhoz hozzáférni, még akkor se, hogyha a telefonodat egyébként meg tudják nyitni. Úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes rászenni azt a igen kevés összeget.
Akkor már csak arra kell figyelni, hogy ha ténylegesen nyaralunk, akkor ne valós időben tegyünk fel mindenféle fotót arról, hogy éppen hol tartózkodunk az otthonunktól távol, akár több száz kilométerre, mert hogy a hagyományos bűnözők is dolgoznak még a kiberbűnözők mellett.
Ez, amit mondtál, ez tényleg abszolút aktuális, hogy csak utólag érdemes ilyen helyzetjelentéseket, reptéri csekkolásokat, meg nyaralási fotókat föltenni. Egy jó 10 évvel ezelőtt volt egy brit felmérés, ami ugye azt mutatja ki, hogy a interjút készítettek a börtönbe ülő betörőkkel, és a 80%-uk azt mondta, hogy aktívan használja a Twitter, Facebook, Google Street View adatait a célpont kiválasztásnál. Tehát ez tényleg sebezhetővé teszi az embert erről, jobb, ha mindenki leszokik.
Zárnik, mert ezek jobban megmaradnak. Egy ismerősömtől hallottam, hogy nyaralni voltak, és valami probléma volt, egy ilyen kis szálláson volt, tehát ilyen magánszállás, és a szolgáltatás része volt az ingyenes wifi, és valami probléma volt a wifivel, nem tudták az adott jelszóval használni, és akkor az ismerősöm így 10 másodperc alatt belépett a Wi-Fi-nek az admin felületére, és hát ott bármit tudott volna állítani, hogyha akart volna. Ez csak azért meséltem el, mert ez egy ilyen érdekes sztori, tehát vigyázni kell ezekkel az ingyenes Wi-Fi-kkel az ilyen kis szállásokon is, mert nem mindig vannak hozzáértően beállítva, és nyilván bárki be tud lépni egyszerűen egy admin felhasználó név és jelszóval, akkor ezt más is meg tudja tenni, és akkor akár tud kompromitáló dolgokat is telepíteni az eszközre.
Igen, és akkor itt még hozzátehetjük azt is, hogyha mondjuk adott helyszínen vagyunk egy hajón vagy egy épületben, akkor ugye nem esik nehezére senkinek egy olyan csali az épület neve vagy a helyszín nevével fölállítani egy olyan hotspotot, ahol ugye a mi adatainkat akarja ellopni. Tehát attól, hogy a szálloda neve a Wi-Fi elérés, nem biztos, hogy az a hivatalos, tehát hogy csak a szomszéd szobából trükközik valaki, aki be akarja gyűjteni a személyes adatokat. Tehát a figyelem, odafigyelés ott is fontos.
Oké, akkor egy-egy gondolatot tegyünk a bőröndök beindulás előtt. Rambó.
Szó volt itt arról, hogy a nyaralás az lazázásból áll, azért minden területen nem érdemes lazázni, gondolom, hogy a kertkapu mellett az autónkat is bezárjuk, az eszközeinkre is érdemes vigyázni, tehát annyira ne legyünk lazák, hogy ezeket veszélybe sodorjuk.
Igen, én a lazázásnál maradva inkább azt javaslom, hogy inkább legyünk gyanakóbbak, mint lazák. A lazázásból lehet aztán később egy komolyabb veszteség, akár anyagilag, akár bármilyen szempontból, úgyhogy inkább kicsit legyünk gyanakvóbbak.
Jó, hát én azért mindenkinek kellemes nyaralást kívánok mindezek után, hogyha jól rákészültünk a nyaralásra. Kis pihenés után azért majd folytatjuk a hackfelmetszőket. A következő adás tartalmáról mondanék néhány gondolatot. Már több mint fél éve, hogy nyilvánossá vált korunk legnépszerűbb technológiája, ChatGPT. Az eltelt időszakban már közel 2 milliárdszor keresik fel a chatbot weboldalát havonta, ami miatt egyre több országban vetődik fel a jogi szabályozás gondolata. Sam Altman, a chatbotot megalkotó OpenAI vezérigazgatója, éppen ezért elkezdte járni a világot, hogy a szabályozás módjáról tárgyaljon. A turné indiai állomásán a cégvezető elárulta, hogy amitől néha álmatlanul forgolódik éjszakánként, az a gondolat, hogy a ChatGPT elindításával lehet, hogy már is valami nagyon rossz dolgot hoztak létre. Előnyök és hátrányok hosszú sora áll már most a program mögött, természetesen kibervédelmi aspektusai is vannak, ez lesz a következő podcastunk témája, tartsatok velünk akkor is. Beszélgető partnereim Csizmazi Adarab István, Rambó, az ISET termékeket forgalmazó Szikon Kontakt Kft. Kiberbiztonsági szakértője, és Weiss Balázs, a Szikontakt Kft. IT tanácsadója nevében is köszönöm a figyelmet, Gécsek Tóth Enikőt hallottátok.